Pálaposának a Róma Vegyek Fúziók levelézve a 12. részből olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Na azt gondolom, most mondhatnám is azt, hogy ámen, és akkor mehetünk is tovább a mai estében, hiszen olyan nagyon sok minden hangzott itt el, és olyan nehéz dolgok ezek, azt gondolom. Egy felsorolás van előttünk, hogy a keresztény embernek hogyan kellene kifelé viselkednie a másik ember felé. És ugye ennek a mai estének az a címe, hogy a gyülekezet, mint a gyógyulás helye. Mikor ezt a címet így meghallottam, meg beszélgettük Gáborral, hogy ez az ige lenne jó, hát eléggé megrettentem. Hogyan lehet instrukciókat adni arra nézve, hogy hogy lehet egy közösség a gyógyulás helye? Én azt gondolom, hogy nem lehet. És mert mindjárt az első mondatban benne is van, hogy miért nem lehet, azt mondja, a szeretet ne legyen képmutató közöttetek. Ráadásul itt nem is az egyszerű szeretetről van szó, hanem az agapé szeretetről van szó. Azt mondja, a krisztusi szeretet ne legyen képmutató. Ha most elkezdenénk sorolni valamiféle kritériumokat, hogyan lehet egy gyülekezet, a gyógyulás helye, akkor pontosan ezt tennénk, képmutatóak lennénk, és azt mondanánk, hogy ezt meg lehet valósítani pusztán emberi szándékból, pusztán emberi akaratból. De ez nem így van, mert a gyülekezet egy nagyon speciális hely. Gyógyulást szeretne nyújtani, és enyhülést szeretne nyújtani a problémák ellen annak az embernek, aki betér. És nekünk is az ugye a célunk, hogy minél többen legyünk, minél több ember találjon Jézus Krisztushoz rajtunk keresztül, vagy a mi közösségünkben. De ha jól körülnézünk, én most csak magamra nézve mondom ezt, akkor különböző stádiumaiban vagyunk a gyógyulásnak és a gyógyításnak. Egy gyülekezetben annyi sok ember van, annyi sokféle élethelyzetben. Van, aki már ott tart, hogy el tud menni, és tudja gyógyítani az embereket, vagy tudja vezetni a gyógyító Krisztushoz az embereket. Van, aki még fel sem ismeri azt, hogy ő neki gyógyulásra lenne szüksége, az egész élete ezer sebből vérzik. És van olyan, aki pedig már rálépett a gyógyulás útjára, és nap mint nap leborul Jézus elé, és kéri, hogy gyógyíts, Uram, mert még mindig vannak sebeim, ma is megkarcoltam a lelkem, ma is sérültem, segíts rajtam, mert csak nálad gyógyulhatok meg. És akkor azt mondjuk, hogy szeretnék egy olyan gyülekezet lenni, ahol gyógyulások történnek, ahová ha bejön valaki, akkor egyből megérzi azt, itt van közöttünk a gyógyító Úr Jézus Krisztus. Minden gyülekezet ugyanezekkel a problémákkal küzd, én azt gondolom. És mégis ez az Istennek a kegyelme, hogy bár ennyire különfélék vagyunk, és ennyire különféle élethelyzetekből jövünk, és ennyire különféle sebeket hordozunk a lelkünkben, mégis az Úristen kegyelme azt mondja, hogy az erőtleneken mutatja meg az ő erejét. És ezért jó, hogyha beszélünk arról, hogy a mi magunk erőtlenségei közepette, hogyan lehetünk mégis Krisztus hordozói, hogyan vihetjük tovább az embereket a Krisztus útján, vagy hogyan indíthatjuk el őket a Krisztus útján. Csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni ebből a mostani hosszú-hosszú ige szakaszból, Az első, ez a ne legyetek képmutatók. Az eredeti szó az valami ilyesmit jelent, hogy ne viseljetek maszkokat, ne vegyetek föl maszkokat. Amikor a szeretet dolgában vagytok, amikor a krisztusi szeretetet próbáljátok tovább adni. Mert az ember mindig próbál egy kicsit jobbnak tűnni, mint amilyen. Megtapasztal valamit Krisztustól, megtapasztalja azt, hogy Krisztus elfogadott engem olyannak, amilyen vagyok, annak ellenére, amilyen vagyok. A magam kis nyűgeivel, a magam, bocsánat, hogy ezt mondom, hisztériáival, a magam nehézségeivel, a nyűgeivel, bajaival, mindennel, azt mondja rám, hogy enyém vagy, és én szeretlek téged. És ez az első dolog, amit a gyülekezetnek, illetve a benne élő embernek meg kell tapasztalni, hogy én szeretve vagyok. Én nem csak úgy állok a világban, hanem engem az, aki engem teremtett, aki elgondolta azt, hogy én legyek, és milyen legyek. Az a Teremtő Isten, az szeret engem, és drága vagyok neki, és fontos vagyok neki. Mert ha úgy megyek el, és úgy próbálok embereket hívogatni Krisztushoz, hogy ezzel nem vagyok tisztában, akkor mit akarok nekik hirdetni? Gyertek oda, amit én még nem tapasztaltam meg. És ezért szép a gyülekezet, mert ha éppen most úgy érzem magam, hogy nem érzem a krisztusi szeretetet, vannak körülöttem mások, akiknek az életén keresztül látom ezt a szeretetet munkálkodni. És akiktől érezhetem azt, hogy tényleg valóban ő megtapasztalta, és tovább tudja nekem adni. De itt van ugyanakkor a veszélye is ennek, hogy az ember próbálja leplezgetni azt, hogy ő milyen helyzetben van. Kicsi a hitem, ó, ezt gyülekezetben be nem vallom, mert hát akkor mit fognak szólni, meg akkor miért is vagyok én ott? És közben észesen vesszük, és már egy maszkot felteszünk, egy mosolymaszkot legtöbbször, bólogatás maszkját, amikor igen, egyetértünk azzal, amit mondanak, csak éppen nem is tudjuk már, hogy hol tart a másik. Tehát, hogy képesek vagyunk felvenni ilyen maszkokat. Vagy nagyon jó akarok lenni, és ezért én képes vagyok a jóság álarcát felvenni magamra. Azt mondja ez az ige, hogy ne legyen képmutatás közöttetek. Ne legyen tettetés, ne legyen színlelés. Ha Krisztus vállal téged úgy, ahogy vagy, akkor te vállald magad úgy, ahogy vagy. És ezzel a vállalással indulj el. És ezzel légy jelen a gyülekezetben, mert attól lesz szép a gyülekezet, hogy sokfélék vagyunk. Sokféle módon és sokféleképpen. És sokféle ajándékot tudunk így megkapni az Úrtól, amivel különös módon is tudunk szolgálni. De ehhez azt kell, hogy vállaljam azt, hogy igen, erőtlen vagyok, Uram, a padlón vagyok esetleg, vagy azt, hogy igen, Uram, én most kaptam tőled, sokat kaptam, és ezt tovább akarom adni. Bár itt is szokott rajtunk állarc lenni időnként, amikor kaptam valamit, és nem merem továbbadni. Nem merem elmondani, hogy mit kaptam, vagy azt gondolom, hogy ó, hát, ez olyan kis dolog, csak nekem nagy. És akkor nem mondom el. És már is visszatartom az egészet, és már is megint csak feltettem egy képmutató maszkot az arcomra, pedig azt mondja, a krisztusi szeretet az hadd tudjon menni, hadd tudjon áramolni belőlünk, hadd tudjon dolgozni, munkálkodni rajtunk keresztül, ezért ne legyen benne képmutatás. Itt elmondja, hogy ugyanakkor igen, meg kell különböztetni a jót és a rosszat. De az, hogyha én megkülönböztetem, és mégis szeretettel megyek afelé is, aki gonosz módon bánik velem, vagy gonosz módon jön, az még nem képmutatás. Az egészen más, az küzdelem önmagammal, küzdelem, hogy tudjam elfogadni a másikat. Az egy teljesen más kategória. De ez az első, hogy az alapja mindennek, hogy a krisztusi szeretet az tiszta legyen. Tiszta legyen bennem, tiszta legyen általam. És ha ez megvan, akkor erre már lehet építeni. Ha ez nincs meg, akkor még mindig ott vagyok, hogy gyülekezetben vagyok, van, aki hordozzon. Szóljak, kérjek, hogy tudjak gyógyulni, hogy aztán tudjak gyógyítani is majd később. És hogy tudjak én is egyáltalán beletagozódni azoknak a közösségébe, akik gyógyítani kívánnak. És Istennek a parancsába is, aki azt mondja, hogy menjetek el és legyetek tanítványán minden népeket. Tehát ez a legelső dolog, hogy legyünk Krisztusnak a szeretetében. A második az az, ami nagyon fontos ebben az igeszakaszban, hogy az Úrnak szolgálj és ne önmagadnak. Ez is egy igen gyakori probléma szokott lenni, én saját magam életén tapasztaltam, amikor még bennem volt az első lendület a megtérésem után, és mentem, és mindenki felé szolgáltam ezerrel, és már mindennek a rovására ment a dolog, mert mindenki már próbált engem elhessegetni, és akkor egyszer csak úgy kifulladtam, kipukkadtam, mint egy lufi, De ezt fönn akartam tartani, ezt a látszatot. Én az Úrnak szolgálok. De ez már rég nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy emelgetem magamat, és nagyon jó akarok lenni, meg azt akarom csinálni, mint régen, és úgy Isten előtt is próbálom mutogatni azt, hogy Uram, hát én nagyon jó vagyok ám, és én nagyon szeretnék ám neked szolgálni. Azt mondja ez az ige, hogy van olyan, hogy nem az Úrnak szolgálunk, hanem önmagunknak. Ha önmagamnak szolgálok, akkor ott a saját érdekeimet nézem. Akkor azt nézem, hogy az most fárasztó, de nem megyek. Vagy azt nézem, hogy most az olyan nehéz nekem, az a másik ember, nem is fogom vele megtalálni a hangot, meg most nincs kezem beszélgetni, elvonulok. Ha viszont az Úrnak szolgálok, és felfogom azt, hogy kincsek adattak a kezembe. Ha felfogom azt, hogy az Úr rajtam keresztül valami óriási nagy dolgot akar tenni, a másik életét akarja teljesen helyreállítani, és teljesen egy új köntösbe öltöztetni, teljesen újjá akarja tenni, akkor egészen másként fog fordulni a szolgálatokhoz is, meg a másik emberhez is. Akkor nem lesz az kérdés, hogy megtalálom-e a másikkal a közös hangot, mert törekedni fogok rá, mert akarom tenni, mert az Úrnak akarok szolgálni, és ott lesz mellettem az Úrnak az áldása. Velem együtt jön az Úr, sőt előttem megy, akkor az Úr is készíti az én utamat a másik ember felé. Nagyon sokszor, amikor bejön egy-egy ember, egy új ember egy-egy gyülekezetbe, akkor ez mindig kérdés, hogy észreveszi-e azt, hogy mi kik vagyunk, hogy mi tényleg Krisztushoz tartozunk-e. Vagy pedig éppen ellenkezőleg azt látja, hogy mi is el vagyunk a magunk is nyavajáival, és nem is veszünk róla tudomást. Nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt. Hogyan tudok az Úrnak szolgálni az ő életében? Úgy, hogy még mindig Isten legyen az első, és ne én legyek az első. És ne az legyen az első, hogy én hoztam valakit, és én térítettem meg valakit, és az én gyümölcsöm valaki. Nagyon nem szeretem, amikor valaki ezt mondja, hogy ó, hát nekem már van 5-6 gyümölcsöm. Mert hát behoztam valakit, aztán ott megtért a gyülekezetembe. Olyan hülyén is hangzik ez a dolog egyébként, hogy az én gyümölcsöm lenne az. Nem, az Úr engem használt ebben a szolgálatban, és ezért maximum hálás lehetek, hogy voltam egy állomása mondjuk annak az útnak. Egyetlen egy, és nem több. Tehát az Úrnak szolgál, és nem önmagának az az ember, aki részt akar venni a gyógyító munkában. És ehhez hozzátartozik az, amiről itt beszél, hogy a tisztelet adásban legyünk egymást megelőzőek. Sőt, azt mondja az eredeti szöveg, egy olyan kifejezést használ, hogy versengjünk a tiszteletadásban. Tartsuk többnek magunknál a másikat. Ez nagyon nehéz. Főleg akkor, amikor az ember esetleg elért valamit. Most ez akármilyen téren lehet, hogy elér valamit. Akár egzisztenciálisan, akár valami nagy dolgot tud, amit a többiek nem, vagy olyan szép a családja, és olyan szépen igazgatja a családját, és akkor bejön, bocsánat, hogy ezt mondom, egy lepukkant ember, akinek se családja, senki, mert mindenkit elvadított saját magától, és akkor az embernek olyan nehéz úgy azt mondani, hogy akkor jó, hát akkor őt én tisztelem, bár szegény, egy kicsit büdös, egy kicsit nehéz, lehet, hogy kiabál, mert csak azt ismeri, hogy kiabálva tudjon beszélni, és akkor én most hogyan tiszteljem őt? Vagy alapvető higiéniai dolgokat nem tart be. Hogyan tiszteljem őt? És erre mondja azt az Úr, hogy ne legyetek kevélyek, hanem legyetek valóban ilyen egymást megelőzők a tiszteltadásban, és tiszteljétek a másikat, sőt, hajoljatok le a másikhoz. Hajoljatok le ahhoz az emberhez. Aki, bocsánat, hogy ezt mondom, de aki magasabban áll, akár egy erkélyen áll valaki, neki sokkal könnyebb legugolnia és közelebb kerülnie a másikhoz, mint hogyha lent áll valaki, és próbál ott szegényke pipiskedni, meg ugrálni. Még mindig annak a könnyebb, aki már fönt van. Ha az én életemet Krisztus megváltotta, és hiszem, hogy nap mint nap működik benne az Úrnak a kegyelme, akkor nekem sokkal könnyebb lehajolnom, és azt mondanom, hogy próbálom benne meglátni azt, akit már Krisztus már lát, én még nem látom. Itt szokott jönni az a kérdés általában, hogy de mi van, ha soha nem tér meg az az ember? Az már nem az én dolgom. Nekem egy dolgom van, az, hogy észrevegyem azt az embert, és a méltóságát, ahogyan Gábor mondta délelőtt, a méltóságát visszaadjam neki, az emberi méltóságát. Hogy érezze, hogy itt valaki nagyobb Úr van. Nem ember és ember között folyik ez az egész dolog, hanem ott van Jézus Krisztus, és ott van az ő kegyelme, és ott van az ő egész megújító hatalma, az egész életet megújító hatalma. És azt mondja, ugyani, ekkor legyünk készségesek a szolgálatra. Ha én nem a magam házát építem, hanem az Isten házát, akkor az ő házát is építsem. Éppen ma, amikor utaztunk a férjemmel vissza a szüleimhez, beszélgettünk egy kicsit, és ő mindig szokott méltatlankodni dolgokon, hogy milyen tisztességtelen ez, meg az, meg amaz. Most éppen a kormánynak a tisztességtelenségéről beszéltünk, meg az autópályákról, meg az utakról is, hogy meg kellene ezeket csinálni, és milyen dolog ez, hogy nem tanították meg őket rendesen arra, hogy mit jelent a tisztesség, hogy a másére még jobban vigyázunk, mint a magunkéra. És ugye emlékeztem rá, mert kérdezte, hogy miért ezt hol tanultad annak idején, nem tanítják ezt azért. És mondta, hogy nekem emlékszem, hogy első osztályos koromban a tanítónéném ezzel kezdte. Amikor egymás rajzait lefújoltuk, akkor azt mondta, hogy hoho, nagyon buták vagytok mindannyian, én meg buta gyerekekkel nem állok szóba. Mert aki okos, az tiszteli a másét jobban, mint a sajátját, és elismeri a másét sokkal inkább, mint a sajátját. És akkor szépen lassan ez alapján kezdtük megtanulni a pénzzel bánni, meg minden mással is. Olyan szépen emlékszem, hogy olyan szépen elmondta ezt, és benne ez úgy megragadt. És én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében ez elhangzik, más nem a Szentírásból a tisztesség. És mégis nagyon sokszor belefutunk abba, hogy nehezen gondozzuk az Isten országát. Nehezen gondozzuk az Istennek a dolgait. El vagyunk foglalva magunk életével. El vagyunk foglalva, én magam is észreveszem nagyon sokszor magamon, hogy annyi minden cipelek, hogy a saját életemmel törődök, és nem azzal, hogy most mennem kellene, most csinálnom kellene, most lehet, hogy jobban kellene kérnem az Úrnak a kegyelmét, a tanácsát, hogy merre kell menni. Vagy lehet, hogy csak közelednem kellene a másik emberhez, akivel egy gyülekezetbe járok, és lehet, hogy rajta keresztül mondaná meg az Úr, hogy merre van az én helyem, és hova kell mennem egészen pontosan is. És meglátnék olyanokat is, akik esetleg még eddig nem láttam, vagy nem jól és nem helyesen láttam. Tehát készség a szolgálatra, arra, hogy elinduljak. Mert fontos nekem az Úr. Aztán mondd ilyet, hogy áldjátok. Áldjátok a másikat, azokat, akik az ellenségeitek. Az áldás szó itt valami olyasmit jelent, hogy Isten kegyelmébe ajánld azt a másik embert. Sokszor más értelemben használjuk az áldást. És néha olyan nehéz azt nekünk elképzelni, hogy valakit, aki ellenünk valami rosszat tesz, azt én áldjam. Hát hogyan tudnám én őt áldani? De ha azt mondja az ige, hogy ajánld az Istennek a kegyelmébe, egészen más, hogy hangzik a dolog. Hozzánk is betérnek olyan emberek, akiket nehéz szeretni, akikkel meg kell küzdeni, akikkel néha azt mondanám, hogy inkább két lépést hátra lépnék, és nem szeretnék vele közösséget. Emberileg ezt mondom. És sokszor el is veszem úgy róluk a kezem, meg már nem is imádkozom értük, mert azt látom, hogy nagyon az életük másfelé tart. És akkor azt mondja itt Pál apostolon keresztül a Szentlélek, hogy ajánld akkor az Istennek a kegyelmébe. Ne mondj le róla, ne ítéld el őt, mert tulajdonképpen az, hogy lemondasz róla, az elítélted őt. Leírtad. Én nem viszem az Isten elé, mert ő nem való oda. De ha odaajánlod, ha imádságban kéred, vagy kérsz az ő életével kapcsolatban bármit, vagy elmondod az Úrnak, hogy nekem ez nehéz ez az ember, és nem tudok vele mit kezdeni, akkor rábíztad az Úrra. És akkor ő majd fog munkálkodni az életében. Ez akkor nehéz, amikor százszor, ezerszer valakit odaajánl az ember az Úr kezébe, és nincs neki semmi látszatja. Aztán valóban eltelik néhány év, és lehet, hogy már csak akkorra érik be ez a vetés. De nekem rá kell tudnom bízni őt Isten kezére. És gyülekezetként olyan jó, hogy sokan vagyunk, és sokan bízhatjuk, sok embert sokan bízhatunk Isten kezére. És tudjuk, hogy Isten nem olyan Úr, aki ne hallgatná meg a mi kéréseinket. Sőt, ő maga kéri, hogy kérjünk a másik számára is. Hiszen azt mondja, az alázatosakhoz szabjátok magatokat, erről már beszéltem is az előbb, lehajolni a másikhoz. Azt mondja, ne legyetek nagyra törők. Olyan érdekes, hogy Pálnak ez fontos kiemelnie. Ne legyetek nagyra törők. Mintha a keresztény ember az olyan nagy dolgokat akarna megvalósítani. Most nem olyan régen láttam egy videót, egy amerikai videót, Pál apostol és Péter, azt hiszem Péter beszélgetnek ebben a videóban, elég bugyuta egy videó egyébként, azért készült csak, mert sokan ilyen összeesküvés elméletnek fogják fel a hitet, meg a vallást, meg a szentírásnak a megírását, hogy ebből, ez csak azért jött létre, hogy profitot húzzanak le az emberekről, és hogy ezt Péter meg Pál nyitotta el, és azóta is mekkora üzlet van a hitben. És akkor erre készítettek egy bugyuta kis párbeszédet, amiben megbeszélik, hogy igen, hát tényleg, akkor menjünk el, ölessük meg magunkat, legyünk mártírok, az tök jó. Az olyan jó érzés, amikor úgy bántanak bennünket, meg elzavarnak bennünket. Valóban bugyuta a párbeszéd, de mégis nagyon-nagyon fontos az, hogy felismerni azt, hogy amit én vállalok, azt nem önmagamért vállalom megint csak, hanem az Úrért vállalom. Ebből nekem nem lesz valószínűleg testileg semmiféle profitom, de lelkileg annál több lesz, és annál nagyobb. Csak ezt kell eldönteni, hogy melyiket szeretném. És gyülekezetként főként ezt kell eldöntenünk, hogy mit szeretnénk. Kevesen vagyunk? Kevesen. De ez a kevéshez próbáljunk meg hűnek lenni. Azt fogja bevonzani az embereket, ha látják, hogy mi itt teljes életet élünk, és jól érezzük magunkat. Nem pedig az, hogyha fölépítünk egy katedrálist, mondván, hogy templomot építünk. Vagy hogyha minden igényt kiszolgálunk. Ha azt látják, hogy mi jól érezzük magunkat, akkor már ez egy jó dolog lesz. Egy példát szeretnék erre hozni. Tavaly én elkövettem egy óriási nagy baklövést. A gyöngyösi gyülekezetnek az ifjúságát elvittem egy ifi táborba, ahol én jól éreztem magam előtte 10 évvel. És én azt gondoltam, hogy minden ugyanolyan, mint amilyen volt 10 évvel ezelőtt, és milyen tök jó volt ez nekem, hát vigyük el akkor oda az ifjúságot. Ez a falu, ez sima volt, a világ végétől egy falunyira, ezt így is mondják a helyiek is, mert onnan aztán sehova nem tud menni az ember, még egy falut tud menni, aztán vége mindennek, se busz, se vonat, semmi nem közlekedik, 3-4 ember lakja, úgyhogy tényleg egy ilyen teljesen elszaparált kis közösség. A bolt akkor nyit ki, egyetlen boltja van, megjegyzem, mert ott mindent lehet kapni. Az a bolt akkor nyit ki, hogyha látják, hogy hétfőn van ott valaki, akkor szerdára eljut a hír a tulajdonoshoz, hogy ki kellene nyitni, mert van itt egy csoport. És akkor megkérdezik, hogy hány órakor nyissunk ki. Tehát begyalogolnak, elmondják, hogy van egy bolt, mikorra nyissunk ki, és mit kértek. És akkor le kell adni a rendelést, talán akkor lesz valami. És elvittem ide az ifjúságot, nem jött velem, egyetlen egy jó barátom jött el a gyülekezetből, ketten vittünk egy olyan 25-30 gyereket. Megérkeztünk nagy reményekkel, és láttuk, hogy majd összedőlnek a házak. És úgy megrettentünk egy pillanatra, aztán elmondta a hölgy, hogy itt vannak viperák is, szóval ilyen kicsi kígyót látunk és barnát, akkor vagy zajongjunk nagyon, vagy szaladjunk, és egy autót azért nem ártott volna, ha hozunk, mert ügyeletre lehet, hogy be kell vinni valakit. Ja, és az ajtókat véletlenül se hagyjuk nyitva, mert akkor vége lesz mindennek, ugyanis nagyon szeretnek bemenni a konyhába és a fürdőszobába. Ezek után jó volt a fürdés, a gyerekeknek nem mertük elmondani, mi rettegtünk és mi csukogattunk minden egyes ajtót és mentünk, és senki nem értett, hogy a 600 fok melegben miért csukogatunk minden ajtót, és miért nem engedjük, hogy menjen be egy kis levegő, de hát óvintézkedések voltak. Borzalmas volt a környezet, tényleg borzasztó volt. És hát olyan gyerekek is jöttek velünk, akik nem ehhez vannak szokva, hanem a luxusszállodákhoz, meg a különböző tengeren túli utazásokhoz. És hát ők először azt mondták, hogy én itt nem alszom, ebben a mocsokban nem alszom. És mondtuk, hogy hát a takarító nénik nem jönnek a héten már, úgyhogy vagy mi kitakarítjuk, vagy akkor annyi. Hát kitakarítottuk végül ezt a helyet, nem lett sokkal jobb, megjegyzem, de azért valamicskével jobb lett. És olyan jó volt visszahallani, sőt most idén mennek újra táborozni mással is, és az a lelkész, aki oda ment a helyemre, az írt nekem nem olyan régen, hogy milyen volt a ti táborotok, hát a tavalyi táborról ódákat zengenek a fiatalok. És mondtuk, hogy hát nézd meg egy-két fényképet, aztán majd meglátod, hogy milyen volt. Lényeg az, hogy jól érezték magukat egymással, és az Úrral. És jó volt úgy eljönni, hogy néhányan átadták az életüket ebben a táborban az Úrnak, és olyan kegyelemnek éreztem, hogy a környezet ellenére, annak ellenére, hogy én sírva fakadtam az első napon, meg a másodikon, meg a harmadikon, mert azt mondtam, hogy tényleg élhetetlenek a körülmények, annak ellenére az Úr ezt valami egészen jóvá tette. Az ételről nem is beszélünk egyébként, mert az a rántotta, ami zöld és mozog, az nem annyira volt étvágygerjesztő, de túléltük, tehát ezt a tábort is túl lehetett élni. És jól érezték magukat, és emiatt már idén többen mentek, mint amennyien tavaly mentünk. És az olyan jó érzés, hogy, hogy ahol az Úr ott van, és ahol én odaadom magam, mindegy, hogy milyen a környezet, az jó lesz, mert ott van az Istennek a kegyelme, és ott Isten munkálkodik. És még egyetlen dolgot szeretnék mondani, hogy beszél a bosszúállásról. Bennünket úgy gondolom, ez annyira nem is érint, de nagyon-nagyon sok olyan helyről hallottam, küszködnek lelkészek sok olyan gyülekezettel, ahol egy rendes imaórát nem lehet megtartani, mert egy pletyka órává megy át. Mert az emberek úgy gondolják, hogy na, itt aztán majd akkor imádság címén befeketíthetem a másikat. Meg beszólhatok neki. Míg imádkozunk, addig én majd pont úgy fogok imádkozni, nem mondom ki a nevét, de úgy klasszul érezze, hogy ő volt az. Ő tett valamit rosszul. És az ember nagyon, nagyon könnyen el tud egyébként e felé csúszni, és közénk is bejöhetnek olyan emberek, akik ezzel a lelkülettel érkeznek meg. És azt mondja Pál apostol, hogy ne a tiéd legyen az ítélkezés. Bízd oda Istenre, bízd oda az Úrra, neked egy a dolgod, adj enni az éhezőknek, és adj inni a szomjúhozónak. Mindegy, hogy ő milyen. Add meg neki a szükségeset. Add meg azt, amire vágyik. Vagy azt, amire még nem is tudja, hogy arra kell neki vágynia. Add meg neki azt a tiszta közösséget, add meg neki azt a környezetet, add meg neki azt a milliót, amiben ő jól érezheti magát. De Istenhez fűződve. Nem másként. Csak Isten felé vezetve őt. Szóval nincsenek klisék arra, hogy a gyülekezet hogyan lehet a gyógyítás helye, de arra vannak, hogy az én egyéni életembe mit kell kérni, hogy bejöjjön ahhoz, hogy igazi közösség, igazi gyógyító közösség lehessünk. És itt nem kell mindenkinek mindennel rendelkeznie, mert éppen attól szép egy közösség, hogy az egyiknek az egyik ajándéka van meg, a másiknak a másik ajándéka van meg. És ez nem egy versenyállapot, hanem az, hogy egyfelé tartunk. Valakinek éppen a múltkor mondtam, beszélgettünk, hogy milyen társasjátékokat szeret játszani, és beszéltünk a Catanról, és mondtam, hogy ennek készült a keresztény változata. A keresztény változat csak annyiban más, magvetőnek hívják, és ugye a négy föld, a három földet kell megváltani, három különböző föld, három különböző módon, imádsággal, diakóniával, ilyenekkel kell megváltani a földeket, és egy dologban különbözik, mint a Catan, itt össze kell tartani. Előbb-utóbb rájön az ember, hogy utakat kell építeni a másik felé, abból ő is profitál lelkileg, mert ilyeneket lehet nyerni, hogy imádságot lehet nyerni, meg diakóniát lehet nyerni, és hogyha elég összegyűlt, akkor beindul nála ilyen szolgálat, meg olyan szolgálat. Ennyi a különbség valóban a keresztény Catannál, hogy együtt, egymással egyetértésben. És azt gondolom, hogy itt most én be is fejezem, mert még erről az igéről holnap estig lehetne beszélni. Nem fogok azért olyan sokat, így is nagyon hosszú voltam. De tényleg nagy kérdés kell, hogy legyen az életünkben az, hogy én most hogyan állok az Úr Jézus Krisztussal. Gyógyult vagyok, most gyógyít engem, engedem-e minden nap, hogy gyógyítson? És hogy kész vagyok-e arra, hogyha én meggyógyultam és felismertem őt, akkor elinduljak valamelyik úton. És tudjak felé, a másik felé menni.